Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk az Ézsaiás könyve 35. részéből, mind a 10 verset hallgassuk. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme, jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és szökelnek a süketek, és megnyílnak a süketek fülei, szökelleni fog a sánta, mint a szarvas, s ujjong a néma nyelve. Mert víz szakad a pusztaságban, s patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz szakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Nem lesz ott oroszlán, nem egy rá ragadozóvad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra, örök öröm lesz az arcukon, vígság és öröm vár rájuk, eltűnik gyötrelem és sóhajtás. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, az életért. Áldunk ezért a két csöpségért, áldunk a szüleikért, áldunk azért, mert életet munkáló, életet kínáló, örömet adó, örömet ajándékozó Isten vagy. Áldunk téged, Urunk, azért, mert ilyennek ismerhetünk. Áldunk téged azért, mert a te közelséged kivirulást jelent. Áldunk téged, mert te a békesség forrása vagy mindahányunk számára. Áldunk téged, Urunk, mert a te kegyelmes tetteid, irgalmat, szereteted, több, mint amire számítani tudunk, több, mint amit el tudunk képzelni. Urunk, eljöttünk ma a te házadba, hozzád. Szeretnénk veled találkozni. Te ismered a szívünket, gondolatunkat, állapotunkat, testi és lelki mi voltunkat. Arra kérünk, beszélgess velünk. Jöjj, Szentlélek Isten, s te cseleked meg, hogy a te igéd a szívünkig és lelkünkig érjen, s formálja, vezesse az életünket, kívánságod, akaratod szerint. Amen. Fennállva, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az Ézsaiás könyvének az imént olvasott részében, a 35. rész 7. versében van írva, tóvá lesz a déli báb, és víz szakad a szomjú földön. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Ma a mi gyülekezetünk 1987. október 17-ére emlékezik. Mosolyogból látom, hogy tudja, sokan tudják, miről van szó. Ma a hálaadás napja van a gyülekezetünkben. Ma az emlékezés napja van. Ma az öröm napja van. Templomért és gyülekezetért adunk hálát. 1987. október 17-én szenteltük föl ezt a templomot. Akkor ünnepeltük az Urat, aki megengedte nekünk, hogy itt, ezen a helyen templom épülhessen és templom állhasson. A templomunk mai állapotában és a gyülekezetünk mai állapotában és a mai létezésével sok mindenre emlékeztet és sok mindent üzenhet nekünk. A templom így, ahogy van, ahogy benne élünk és ahogy vagyunk, álmokról és beteljesedésekről beszél. Arról, hogy voltak itt némelyek, akik álmodtak gyülekezetet, álmodtak templomot, s megadatott nekik. Arról szól, hogy az Úr ismeri a mi álmainkat, számon tartja ezeket, és akaratával megegyezik, be is teljesíti ezeket. Ez a templom a létezésével, Istenben való bizalomról és az Istenre várásról beszél. Arról, hogy jó az Úrra várni, jó kivárni azt, amíg ő cselekszik értünk erős kézzel és kinyújtott karral. Ez a templom harcokról és küzdelmekről is beszél, hiszen nem volt egyszerű a története ennek a templomnak, és nem volt könnyű fölépíteni ezt a templomot. És nem volt könnyű megszületnie ennek a gyülekezetnek, és megalakulnia ennek a gyülekezetnek. Ez a templom és a gyülekezet létezésével odaadásról beszél, emberek odaadásáról is, az Isten odaadásáról és az Úr hozzánk forduló szeretetéről, az Úr hozzánk való hűségéről, és a másik oldalról is, emberek hűségéről, emberek odaadásáról, embereknek az Úrhoz fordulásáról beszél. Ez a templom a létezésével, a falaival és a gyülekezet a testvéri, a megélt testvéri szeretetről és összefogásról szól és beszél. Nem véletlenül a márvány táblánkon, és gondolom, már sokszor elmentünk mellette, és talán el is olvastuk már, bár a kitett dolgok elolvasásával azt gondolom, hogy bajban vagyunk kicsikét. Szóval itt a templom falán van egy márvány tábla, mely szerint testvéri összefogásból épült az Úr dicsőségére. Testvéri összefogásnak jeleit élhettük át, és tapasztalhattuk meg odaadó szeretetet azért, hogy elkészülhessen ez a templom. Ha a templom történetét végig gondoljuk, nekünk megadatott, hogy Dávidok legyünk Góliátokkal szembe. Nekünk megadatott, hogy kicsik vagyunk, és kevéskék vagyunk, és mégis megadatott, hogy győzni tudjunk ezekben a küzdelmekben, és Isten megadta nekünk, hogy fölépülhessen ez a templom. Átéltük, és átélhettük, és azóta már annyiszor átélhettük, hogy az Úr maga harcol értünk, hogy az Úr maga hadakozik értünk, ahogy ez Dávid vallotta a Góliáttal való küzdelmében, és ahogy Izrael népe vallotta annyi sok megpróbáltatása és szabadulása közben. Mi átélhettük, és megtapasztalhattuk, hogy az Úr harcol az ő népéért. Mert hogy ez a gyülekezet büntetésben volt 25 évig. 25 évig nem építhetett templomot. 25 évig reménykedett abban, hogy egyszer mégiscsak lesz másként, és egyszer majd mégiscsak fordul a kocka. 25 évi várakozás, megalázottság, olykor összetörtség, de imádkozás és reménység közben, 20 évi imádság után megérhette a templom fölépítését. Ez most önmagában üzen arról, hogy mi a dolgunk, ha álmodunk Strádán túli gyülekezetről és templomról, ha várunk Strádán túli templomot, és várunk ottani gyülekezetet, és úgy reméljük, hogy egyszer lesz ott is gyülekezet, hiszen sokan laknak már a Stráda túlsó felén, nagyon kiépült ez a városrész is, és jó lenne, ha Istennek háza, otthona lehetne ott is. Ugyanaz a dolgunk, mint az elődeinké volt, hiszen alig vannak itt már néhányan, akik akkor itt voltak, és akik alig vannak, akik hűségesen helyt álltak és jelen voltak. Fogynak, akik részt vettek ebben a várakozásban. Ez a mostani helyzet csöndre, kitartásra, imádkozásra, reménységre int bennünket. Ahogy ez a templom föl tudott épülni hosszú-hosszú várakozás után, egyszer talán, ha az Úr jónak látja, megadatik az is, hogy legyen Istennek háza és Isten dicsőségére egy otthon, a Strádán túl is, ami az Isten tisztelet helyévé és a gyülekezet otthonává tud lenni. Milyen is volt a gyülekezet története? Éppen azért szeretném egy kicsit elmondani és átgondolni, mert hogy nagyon sokan vagyunk újak, és fogynak az őrállók, fogynak, akik 1968-ban még itt voltak, amikor ez a templom, illetve nem ez a templom, de ennek a templomnak az elődje először készült megszületni. Volt egyszer itt egy evangélikus özvegy lelkésznéni, aki itt lakott öregen és özvegyen, Érdem. Őt hívták úgy, hogy Bakó nagy tiszteletű asszony. Bakó néni az özvegységét, az egyedüllétét, a pihenés idejét, hiszen nyaralója volt itt Érdem, arra használta, hogy megpróbálta összegyűjtögetni, akik Krisztus követői, akik hisznek Krisztusban, akikről feltehető, hogy éhesek és szomjasak az igére. Egy üzenet a múltból. Lehet így élni a szabadságunkat, így is élni a pihenésünket, hogy közben Isten országának építése ott van a szívünkben, ott munkálkodik bennünk, és nem adjuk fel, nem megyünk szabadságra ebből egy pillanatra sem. Ez az életünk alaphangja, mint hogy az Övé az volt, és ebben tölthetjük az életünket. Ő a maga erejét, idejét, anyagi lehetőségeit áldozta és tette le, hogy összegyűjtögessen egy kicsi közösséget, akik Krisztus követői szeretnének lenni. Aztán elérkezett az az időszak, amikor ez az akkor megszületett picike csoport egyik otthonból a másikba vándorolt, nincs semmi új a nap alatt, házi Isten tiszteletek voltak is, mindig is, és remélem lesznek is. És ezek a házi csoportok tartották az Istentől kapott fényt és világosságot, és ők a maguk vándorlásaik közben hűséggel vártak arra, hogy egyszer, majd hát, ha lesz közös otthon a gyülekezetnek, lesz majd másképp is. Aztán elérkezett ez az idő, amikor volt egy nagyon lelkes presbiter, aki úgy gondolta, hogy templomot építeni kéne, már pedig templomot építeni nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon jó lenne. 1968-at írtunk. Néhány évtizeddel a második világháború után, a szocialista világ időszakában. És talán az idősebbek emlékeznek rá, és nem felejtették el azt a szlogent, és azt a mondatot és azt a gondolatot, amire még én is emlékszem, hogy majd a felvilágosult szocializmusban 50 év alatt eltűnik a kereszténység. Nincs szükség templomokra, nem is épültettek abban az időszakban, nem is épültek, nem születtek új gyülekezetek, hiszen ez volt az általános ideológia, hogy majd úgy is eltűnik mindez, mint valami idejét múlt anakron dolog, majd egyszer hát, ha eltűnik a kereszténység. Ebben az időszakban gondolta azt, tehát a második világháború befejezése után 20 évvel valaki mégis azt gondolta, valakik mégis azt gondolták, hogy jó lenne templomot építeni. Építési engedélyek nélkül neki is fogtak, mindenféle engedélyek nélkül neki is láttak. Ez volt a bizonyos Gépész utcai építkezés. Ma egy családi ház áll azon a telken, ahol mindez elkezdődött. De ára lett az engedély nélküli építkezésnek. Így került a gyülekezet büntetésbe, nem épülhetett fel az a templom, amikor kitudódott, hogy nem, nincs semmiféle engedélye a templomépítésre. Innentől kezdve számított a hosszú büntetési időszak. Innen jött ez a gondolat, hogy nem, parkvárosban nem lehet templomot építeni. Még 1980-ban is azért harcoltunk, hogy de hát, ha mégis, és hogyan lehetne mégis engedélyt kapni ezekre. 5 évig tartott, amíg az építési engedély erre a telekre, erre az otthonra, erre a templomra megszületett. És hogy megszülethetett, az megint egy család nagy szeretetén múlott, hiszen ez is egy családi ház volt, ahol állunk, ez egy gazdasági udvar volt, ahol most ez a templom van, istállóval és mindenfélékkel, füstölőkkel. Egy család, akinek nem volt gyermekük, egy házaspár gyülekezetre hagyta annak idején, és aztán később egy másik néni is csatlakozott ehhez, aki ugyancsak a gyülekezetre hagyta minden anyagi javát, miután egyedül maradt. Ezek voltak az anyagi bázisok, amikből megszülethetett, elindulhatott 5 évi boxolások, 5 évi keserves küzdelmek után elindulhatott a templomépítés végre. És az az időszak a gyülekezet számára azt gondolom, hogy egyrészt a beteljesült álmokat jelentette, azt, hogy Isten nem süket a mi imádságainkra. Nyitott füllel és nyitott szemmel néz ránk, és néz ránk így a mai napig, és hall bennünket a mai napig. Az Úr apró lépésekben készítette elő a csönd idején a várakozás, a kiszolgáltatottság idején is készítette a jövendőt. Készítette az életet a pusztaságban, munkálkodott bennünk és közöttünk. És ő ugyanaz ma is, nincs más reménységünk a gyülekezet jövőjét illetően sem, hogy az Úr a csöndességekben, a hűséges helytállásokban, imádságokban odafigyel ránk, szeme van ránk, és készíti a jövendőt. Épül az Isten országa, akkor is, így is. Ebben a pusztai vándorlásban, vagy pusztához hasonló állapotban várva várták némelyek a templomépítését. És a templomépítése nagy testvéri összefogásokról beszél. ahol férfiak és nők közösen vették ki részüket a munkában, közösen dolgoztak együtt, és csodálkoztak rá újra meg újra, hogy ez Úr hogyan hoz ki lehetetlen helyzetekből. Annyiszor tűnt, úgy az egész építkezés történt, hogy meg kell állni, mert nincs pénzünk, vagy emberünk fogyott el, vagy nincsen tovább, és az Úr mindig nyitott egy pici ajtót, mindig lehetett tovább lépnünk, mindig lehetett tovább mennünk. A templom és gyülekezet építés idején, éppen mert hol ez, hol az fogyott el, hol az erőnk, a fizikai vagy lelki, hol az anyagi javaink, hol egyikünk, hol másikunk volt, szomorú és kétségbe esett. És pontosan adatott nekünk az, amiről ez az ige ír, mindig voltak erősek, akik vigasztalni tudták, bátorítani tudták a többieket. Mindig voltak, akiknek szava fényességet, világosságot jelentett, az Úrra mutatott, bíztatást jelent, és így töltöttük be a magunk küldetését. Volt, aki teljesítette, és mindig voltak ilyenek, akik teljesítették azt a feladatot, amit a templomépítés során kaptunk. Erősítsétek a lankat kezetek, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek, és megszabadít. Mindig ilyen libikókaszerűen, de mindig voltak, akik tartották a lelket, az Istentől kapott lelket, az Úrtól kapott lelket, és biztatásul voltak a gyülekezetnek. Ez az ige, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk, eredetileg egy nagyon nehéz élethelyzetben hangzik el, sokkal nehezebben, mint a mi templomépítés időnk volt. Ha egyszer összefüggéseiben megtetszenek nézni az Ézsaiás könyvének az előtte és utána szóló részét, kiderül, hogy Izrael egy nagyon nehéz történelmi helyzetben van. A terjeszkedő és növekedő asszír birodalom már kezdett lecsapni Izraelre, és már kezdte fogságba hurcolni a népet. Ez még nem a babiloni fogság, ez egy kicsit könnyebb helyzet volt, de véres, nehéz történelmi helyzet volt ez is. Nagyon keserves helyzet, és még el sem kezdődött igazán a fogság. Még ezután várt Isten népére a nagy-nagy nyomorúság. 2 éves körbezárása Jeruzsálemnek, kiéheztetése, iszonyatos körülmények. És Isten már akkor üzen, amikor még nehéz, még minden nagyon reménytelen, még minden nagyon keserves. Már akkor üzen szabadítást, már akkor kínál megmenekülést, már akkor biztatja, erősíti a népét. Nem győzök betelni ezzel, hogy nekünk ilyen atyánk van, aki amikor még éppen mélyen vagyunk, amikor még nagyon kilátástalan minden, amikor nagyon gyötrelmes még minden. Ő már előre szól, előre üzeni a maga akaratát, előre közli a szándékát megmentésről, életről, virulásról, talpraállásról, szabadulásról. Áldott a mi Istenünk, aki így lelkigondoz bennünket, így készít a nehézségek túlélésére is, és az onnan való szabadításra is. Áldott az Isten, aki ilyen gyöngét szeretettel figyel a mi erőtlenségeinkre, roskadozásainkra, hogy már előre szól, előre biztat, és értesít arról, hogy ő majd hoz szabadulást, még akkor is, ha most minden teljesen sötét. Az ige virulásról beszél, az Ézsaiás 35 a puszta kivirágzásáról, virulásról beszél, a szomjúföld megöntözöttségéről beszél. Ma mi virágzik, ha végignézzük a gyülekezet életét, önmagunkat? Mire mondhatjuk azt, hogy igen, virágzást adott, hozott az Úr, és virágzik ma is? Azt gondolom, hogy a gyermekeink, az nagyon sok gyermekünk van, hála Istennek, és tényleg hála Istennek. Ajándékba kaptuk őket a családokkal, fiatal szülőkkel együtt, Isten ajándéka. Nagyon jól tudjuk, hogy ebben a gyülekezetben mindenféle rétegcsoport, a legaprajától a legidősebbekig, mindenki megtalálhatja a maga közösségét, fölkínáltatik mindenkinek. Ilyen-olyan korcsoportok, ilyen-olyan réteg, speciális bibliaórákban és találkozásokban. Az élet jelei közöttünk és a virulás jelei. Mint hogy az is, hogy nem mindig tudjuk egymás nevét, de erről nem régiben volt szó, és nem mindig ismerjük egymást, mert jönnek újak, és néha el is mennek közülünk mások. Vannak megtérők, ez az Isten adta virulás jelei. Vannak, idén is voltak, az elmúlt esztendőben is, akik először vettek úrvacsorát, akik először csodálkoztak rá Krisztus szeretetére, először fogadták el Jézus szeretetét, és először tudtak őszinte szívvel örülni neki. Vannak, akik először fedezték föl Krisztus szeretetét az életük során. Áldott legyen értük az Úr. Vannak ilyen viruló virágszálak ebben a gyülekezetben. És olyan jó látni, olyan jó megtapasztalni, hogy egyre intenzívebb szeretett háló kezd kiépülni a gyülekezetben, hogy az egymás közötti kapcsolatok egyfajta segítőhálóvá is kezd növekedni, koránt sem teljes, koránt sem egész, és lehetne még erősebb, és még nagyobb, és még stabilabb ez a szeretett háló és segítőháló, de van, alakul, születik, formálódik ez is. Emlékszem, hogy jó néhány esztendővel ezelőtt magamban azon sopánkodtam, hogy nekem nagyon jó kapcsolatom van a gyülekezet minden tagjával, de olyan jó lenne, ha nekik is egymással jó kapcsolatuk lenne. Megadatott az Úristen ezt az imádságot is meghallotta. Van építő, segítő hálózat ebben a gyülekezetben, és legyen érte áldott az Úr. Legyen áldott a jelenünkért, ami történik ebben a gyülekezetben. De vannak kopárságaink, és vannak sivárságaink. Ünnepeljük ma az Urat, aki életet adott, és köszönjük az életünket neki, a templomot is, a kőfalakat is, és mindaz, ami belül épül, a lelki templomokat is, és a lélek jelenlétét is. De ezzel együtt, épp úgy, mint a pusztában, vannak még öntözetlen, vannak még szomjas foltok, vannak még pusztaságok. Akkor Izrael hiányolta a maga szabadságát, amikor először elhangzott ez a profécia. Hiányolta az elszakítottságot, szomjazta Isten jelenlétét és megőrző szeretetét. Mi ez a pusztaság és mi a kopárság most a mi gyülekezetünkben? Nézzük csak végig önmagunkat, megnézzük a szomszédainkat, meg itt van mindenki, aki itt volt akár csak egy évvel ezelőtt, vagy az év elején. Nem hiányoznak nekünk emberek? Tényleg hagyom, hogy most nézzük meg egymást egy kicsit. Mert nekem úgy tűnik, hogy hiányoznak. Van, hogy tartósan hiányoznak emberek. Van, hogy nincsenek jelen. Nem csak azért, mert néhányójukat elragadta a halál. Ez az év egy ilyen év is. Nem csak ezért, hanem mert kihullottak ezen a bizonyos hálón. Eltűntek közülünk, vagy mert betegek, vagy mert öregek, vagy mert egyszerűen megfeledkeztünk róluk. Lehet legyen szó gyerekekről, lehet legyen szó felnőttekről, idősekről, gyengékről. Vannak, bizony vannak erőtlenségeink, és vannak kopárságaink, és van, akik hiányoznak közülünk. Pedig nem változott a küldetésünk, és nem változott a feladatunk. A célunk és a feladatunk ma is ugyanaz, amit az imént olvastunk, és az imént hallottunk Ézsaiás könyvéből, erősíteni az erőtleneket, a lankadkezőeket, akinek már nincs ereje imádkozni, szabad tartani a kezét, szabad érte és vele imádkozni, akinek megrogyik a térde, élete súlya alatt, vagy pedig, hát már nem is tud másként járni, csak tántorogva. Szabad ma ezekre a gyenge pontjainkra is gondolni és figyelni, ezekre a kupásságokra, és szabad szabadulást hirdetni, ahogy az Úr nekünk szabadulást hozott és ígért. Hirdettetik a szabadulás vakok szemének megnyilása, sánták járása, sőt szökellése, mint a szarvasé. Jézus ugyanezt tette önmagáról, ugyanezt mondta önmagáról. Mit mond nekünk tehát az ige? Mit ad ma feladatként újra? Ugyanazt, amit Jézus már elénk élt. Ugyanazt, amit ő már megélt előttünk, és ő már megajándékozott valamivel. Ugyanaz a küldetésünk, és ugyanez a feladatunk egymás között is, és ennek a nagyon elesett sorsú érd világában és érdemberei között. Az érdekért is. Ugyanez a küldetésünk, és ugyanez a dolgunk. közös történetünkben már megtapasztaltuk, és tudom, sokan megtapasztaltuk az egyéni történetünkben és történelmünkben a puszta kivirulását, az élet ajándékát, az Istentől kapott élet szépségét és harmóniáját. Ugyanez a dolgunk továbbadni, sugározni, el nem feledkeznünk egyikünkről sem, a gyengéinkről, az erőtlenjeinkről, bár nyílna ki a szemünk elvileg, ezért van házi Isten tisztelet, ezért is, hogy hordozzuk egymás terhét. Elvileg ezért vannak azok a látogató testvérek, akik egy-egy körzetnek a megbízottja, és egy-egy körzetnek a gazdái lennének, és vagy tudják teljesíteni a maguk küldetését, vagy nincs erejük és nincs bátorságuk teljesíteni a maguk feladatát és küldetését. Pedig a dolgunk ugyanaz. Mit szeretnénk magunk körül? Itt Érden is. Virulást a gyülekezetben, az élet kivilágzását, a puszta megitatottságát, hogy tóvá legyen a déli báb közöttünk és a templomajtón kívül is. Mit szeretnénk? A reménység mozdít a cél felé. Amen.